Ez itt a Vénusz Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról. A mai epizódban pedig a vendégünk Tóth Eszter, akit leginkább az Instagramról tartalomgyártóként ismerhettek. Eszterről, a BDSM kultúráról, szubkultúráról fogunk beszélgetni, illetve arról is, hogy egyáltalán lehet-e ma Magyarországon ilyenről beszélni. Szia Eszter, köszi, hogy itt vagy velünk.
A Telexen nemrég kijött egy kis rövid dokumentumfilm a magyar BDSM közösségről, és nem titok, hogy ebben te is szerepel. Sőt, egyébként a közösségi média felületeken is, a borítóképen is te vagy. Annak, aki most hall először erről a dokumentumfilmről és a témáról, mi az a BDSM?
Nagyon fontos kiemelni, mert az elején nulladik pillanatban, hogy én nem vagyok sem szakértője a témának, nem vagyok szexuálpszichológus sem, tehát azért szakmai oldalról nem foglalkozom a kérdéssel, úgyhogy olyan alapinformációkat tudok nyújtani, ami Google első találat szintű erről a kérdésről. A BDSM az egy mozaik szó, ami a Bondage and Discipline, Dominance and Submission, Sadism and Masochism rövidítése, és ez a kifejezés váltotta fel a 19. században a freudi pszichológiából eredeztethetően elhíresült szadomazoizmus, azt hiszem, hogy ez volt a régen használt kifejezés.
Ez volt, igen.
Ez a mozaik szó, ez most már nagyon sok mindent magába foglal, itt a különböző kinkek, különböző fétisek, dominancia játékok, szadizmus, mazoizmus, a bandage, ugye, ami a kötözés, illetve a disziplin szó, ami az én értelmezésemben gyakorlatilag azt a keretrendszert, azt a szabályrendszert jelenti, amin belül működünk egy BDSM játék, vagy egy BDSM kapcsolat során, és az, ennek a szabályrendszernek a megszegésével járó retorziótól elkezdve az ebben való működés teljes átfogó leírása. Úgyhogy nagyjából így definiálnám én ezt.
Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy minden, ami nem vanilla és szex, az BDSM, az egy ennyire tág dolog akkor?
Egyébként szerintem mondhatjuk ezt így, igen. Bár az is nagyon érdekes, hogy mi a vanilla, mert hogy ezt pont a Telex dokumentumfilmjében mondta egy pár, akiket én egyébként személyesen nem ismerek, ott mondta a srác vagy a csajszi, hogyha megnézünk mondjuk három teljesen átlagos heteroszexuális párt, akik a saját leírásuk szerint vanilla szexuális életet élnek, akkor mindegyiküknek lenne egy olyan szokása, amire a másik pár azt mondja, hogy az teljesen beteg és deviáns, de közben számukra pedig teljesen a vanilla kategóriába sorolható. Úgyhogy igazából nagyon érdekes kérdés már maga az, hogy mit definiálunk átlagosként, normálisként, mi az, ami nekünk a vanilla definíciójába esik, és mi az, amit már valami átlagtól eltérőként tekintünk a szexuális életünkben.
Persze, mert hogy ez nem egy ilyen A és B, nem egy ilyen bináris dolog, hogyha csak így szexelsz, akkor ez biztos, hogy vanília, hogyha ettől eltérően, akkor az már nem, de hogy akkor a kinkek vagy fétisek mind a BDSM-be esnek bele, és minden BDSM funkció kinknek és fétisnek számít? Szerintem ezek is annyira ilyen olyan fogalmak, amikkel nagyon gyakran találkozunk. És tényleg tudom, hogy nem szakértőként vagy itt, csak többet tudsz róla, mint én például.
Hát igazából szerintem. Én a saját nézőpontomat tudom elmondani. Én úgy gondolom, hogy az ernyő fogalom alá abszolút bekerülhetnek a különböző kinkek. Ha viszont úgy definiáljuk a BDSM-et, hogy alapvetően itt a dominancia játékok és a szadomazoizmus oldaláról nézzük, akkor szerintem azok a kinkek tartozhatnak talán a BDSM kategóriába, amik valamennyire itt az erőviszonyok leosztásán, tehát amik valamennyire kötődnek ehhez a dinamikához. Egyébként ez nagyon sok esetben lehetséges, és mindenkinek más a megélése erről, tehát lehet, hogy valakinek van mondjuk egy fétise, amit azért szeret, mert a szubdom dinamikához kötődik az ő fejében, meg lehet ugyanez a fétise valakinek, ettől teljesen függetlenül. Úgyhogy igazából attól függ, hogy mi magunknak hogyan definiáljuk a BDSM-et, de hogyha az alapfogalmi meghatározást nézzük, akkor szerintem a kinkek beletartoznak a BDSM-ernyő fogalma alá.
Mennyire beszélhetünk közösségről? Mert nagyon sok helyen most, hogy így felröppent a magyar médiában ez a téma, nagyon sok helyen hivatkoznak BDSM közösségre. Mennyire van tényleg egy közösség, és ez mennyire struktúrált, mennyire kötött, vagy ez egy laza dolog?
Én azt mondanám, a magyar szénát ismerve, hogy több közösség van, nyilván összefogja őket a BDSM köré szerveződés. A közösségnek azt gondolom, hogy mindenben nagyon nagy szerepe van, tehát a közösségépítés az bármilyen egyéni preferencia, egyéni szokás, egyéni hobbi mentén kialakul, hiszen hogyha én mondjuk szeretek focizni, akkor szeretek olyan emberekkel lenni, akik szintén szeretnek focizni, és nyilván erre épülnek közösségek. A BDSM kapcsán azért kicsit más ez, mert itt alapvetően egyrészt nagyobb szükség van a közösségi szerveződésre, mert azért itt egy olyan dologról beszélünk, ami nagyon fontos, hogy biztonságos keretek között és egy biztonságos szabályrendszerben kerüljön megélésre, ez hogy mondjuk szépen, hogy egy biztonságos szabályrendszer keretei között éljék meg azok, akik ebben részt vesznek. Ennek a biztonságnak a fenntartásában is nagyon nagy szerepe van a közösségnek. Egy biztonságos közegben könnyebben fedezem fel a vágyaimat, könnyebben élek meg dolgokat, illetve van még egy funkciója, hogy alapvetően a társadalom egy bizonyos szegmense a BDSM kultúrát, a kinkiket negatívan ítéli meg, tehát valamilyen devianciához köti. Én személyesen nem ismerek olyanokat, akik ezt így gondolják, de biztos vagyok benne, hogy már amennyire így a mainstreamben például ott van a kinkshaming, amivel azért találkozunk szerintem mindannyian, azért nagyon sok előítélet van. És még bennem is voltak előítéletek, majd erről is nagyon szívesen mesélek, holott én azt hittem, hogy én vagyok a világ legnyitottabb embere, de hogy bennem is nagyon sok előítélet volt, és emiatt pedig kifejezetten nagy szerepe van a BDSM szempontjából a közösségszervezésnek, hogy ezt a fajta szégyenérzetet, ezt a fajta elszigeteltséget, ezt a fajta zárkózottságot, amit adott esetben megél valaki, akinek mondjuk vannak ilyen vágyai, fantáziái, de nincs olyan közeg körülötte, aki ezt validálja, ezt egy kicsit így fel tudja oldani az emberekben. És ebből a szempontból egyébként a feminista közösségekhez egy kicsit hasonló szerintem, mert hogy nagyon nehéz egy mondjuk egy tradicionális közegben élve egy bizonyos értékrenddel rendelkezni, vagy akár bizonyos vágyakkal rendelkezni, vagy bizonyos gondolatokkal azonosulni, úgyhogy a környezetem ezt sehogy sem validálja, és nagyon-nagyon fontos szerepe van a közösségnek abban, hogy biztonságot adjon, hogy elfogadást nyújtson, hogy azt érezzék az emberek, hogy persze tök normális az, amire én vágyom, vagy amit én csinálok. Úgyhogy van Magyarországon ilyen közösség.
Már csak azért is kérdezem egyébként ezt, mert szerintem nagyon sok emberben zavart okoz az, hogy egy valami szexhez köthető dologgal kapcsolatban egy közösség épül. Mert a hagyományos normarendszer szerint a szex az egy intim dolog, ami két ember között valósul meg, és nem feltétlenül ettől intim egyébként, szerintem valami, hogy két ember között valósul meg, de hogy a szexre hagyományosan úgy tekintünk, mint valami, amit két ember csinál zárt ajtók mögött, és minden, ami igazából ettől eltérő, az deviáns. Tehát szerintem azért is nagyon érdekes, hogy beszélhetünk-e BDSM közösségről, mert hogy végül is ez egy szexualitáson alapuló közösség, ami itt már sokaknak eleve egy ellentmondás.
Egyébként ezzel én feltétlenül nem értek egyet, tehát hogy egyrészt a BDSM az nem csak a szexualitásról szól. Tehát kötődhet a szexualitáshoz, szólhat a szexualitásról, de nem mindig szexuális töltető például egy BDSM játék. És a közösség struktúráltságában is itt van egy olyan különbség, hogy alapvetően például én, amikor elkezdtem ilyen bulikra járni, megismertem azokat az embereket, akik ilyen bulikat szerveznek, és én elkezdtem mondjuk ilyen közösségekbe aktívabban járni, akkor ott nekem nem az volt a vonzó erő ebben, hogy nekem vannak ilyen vágyaim, és jel végre van egy hely, ahol én ezeket meg tudom élni. És erre nem is volt szükség. Tehát, hogy ez nem feltétlenül arról szól, hogy itt neked, hogyha te ebben részt veszel, vagy ezekkel az emberekkel időt töltesz, akkor neked kell, hogy legyenek BDSM vágyaid, hanem ami alapfeltétel, az a nyitottság, az elfogadás, a konszenzus kultúrának a gyakorlása és képviselete, és maga az, hogy szeretettel tud fordulni minden emberhez. Tehát alapvetően nekem nagyon sokáig nem volt a saját érdeklődésem a BDSM-be, én ezt akkor kezdtem felfedezni, amikor már tagja voltam ennek a közösségnek, és ez nem jelentett számomra semmilyen hátrányt, ettől én egyáltalán nem éreztem magam kívülállónak. Úgyhogy nem feltétlenül a szex köré szerveződik. Mondjuk, ha elmegy valaki egy BDSM bulira, azt se úgy kell elképzelni, hogy neked ott most szexelned kell, vagy ott akkor most részt kell venned valami játékban nyilvánosan, vagy azonnal orgiába torkollik minden, és akkor neked egy orgiában kell részt venned, hanem alapvetően szerintem vannak sokan, akik azért járnak például ilyen bulikra, mert fontos nekik az a nyitottság, az az egészséges kommunikáció, akár a szex körül, akár az egymáshoz való közeledés terén, akár az önmagunk megélése, magunk kifejezése terén, amit nem tapasztalnak meg mondjuk, hogyha lemész a bobba bulizni, vagy nem tapasztalják meg mondjuk, ha az ismerősi körükkel valamilyen intimebb témáról próbálnak kommunikálni. És a szex az ennek mondom egy aspektusa, de hogy nem csak a szex köré szerveződik ez a közösség.
Lehet ezt szerinted szubkultúrának nevezni akkor ilyen módon? Hiszen végül is kapcsolódhat hozzá egy öltözködési forma, sok esetben kapcsolódik hozzá egy-egy zenei stílus, mert például, nem tudom, nagyon gyakoriak a BDSM bulik, ahol valamilyenféle technószól, vagy a rave kultúrával valamennyire összekapcsolódik, nyilván ennek kulturális meg történeti okai vannak, és végül is ezek szoktak egy szubkultúrát alkotni részben, ez az, ami miatt ezeket így nevezzük. Te mit gondolsz erről, hogy ezt lehet-e így hívni?
Én azt gondolom, hogy abszolút lehet szubkultúrának nevezni, minden jellemzője megvan, ami egy szubkultúrára igaz szokott lenni. És nagyon érdekes, hogy azzal, hogy ha mondjuk azt nézzük, hogy mondjuk a berlini buli kultúrában ugye ez így átszivárgott a mainstreambe, szerintem mondhatjuk, és most már Magyarországon is például a Telexes dokumentumfilmnek az egyik fontos velejárója annak, hogy megjelent az egyik fontos oka az volt, hogy szeretnék a mainstreamhez közelebb hozni és elfogadottabbá tenni ezt a kultúrát, és ahogy kerül közelebb a mainstreamhez, meg is jelennek rajta azok a jellemzők, amik általában bármilyen szubkultúránál meg szoktak jelenni, hogyha a mainstreamhez közeledik, hogy az öltözködési stílus például, bár lehet, hogy ez inkább így a techno vonalon jellemző, de hogy például a BDSM-hez kötődő öltözködési stílusnak az ilyen egyedi jegyei, például a harnesseknek a hordása, azt már itt tök sokszor látom olyan embereken, akiknek mondjuk abszolút nincs ehhez köze, de hogy tök jó, mondjuk bemegyek a Bershkába, és ott harnesseket lehet kapni, amit mondjuk 5-10 éven vagy nem nagyon lehetett, tehát hogy van egy ilyen átszivárgás a mainstreambe, úgyhogy abszolút beszélhetünk szerintem szubkultúráról.
És szerinted ez egy jó dolog, vagy egy rossz dolog, hogyha megjelennek ezek a jegyek? Így a közösség tagjaként.
Hát ez szerintem mindig egy dilemma, hogyha el akarunk fogadtatni valamit, és közelebb akarunk hozni emberek nagy tömegéhez valamit, ami alapvetően egy szűk rétegnek a sajátja volt, akkor itt mindig egy kettős érzés van az emberben. Egyrészt ott van az, hogy tök jó, mert hogy szerintem ezt mindenki, pont azért, mert hogy nem specifikusan szexuális, és nem specifikusan domináns és szubjátékok és szadoizmus és mazoizmusról szól a történet, hanem alapvetően egy közösségalkotásról. Tök jó, hogy több embert be tudunk ebbe vonni, mert nagyon sokaknak hozzátelt az életéhez. Nyilván ebbe benne van az is, hogy itt vannak olyan alapvető értékek, amik nagyon fontosak ahhoz, hogy ezt biztonságos keretek között lehessen művelni, képviselni, úgy, amit mondtam, a konszenzus kultúra, az emberek közötti alapvető tisztelet és a biztonságos BDSM-hez szükséges mondjuk gendersemleges hozzáállás, meg a nemek egyenlősége, mert ezek nélkül ugye ezt nem nagyon lehet jól interpretálni, és nyilván azért aggódik az ember, hogy az alapvető értékek is átszivárognak-e a mainstream kultúrába, vagy csak valamilyen divatjegyei ennek a kis szektornak, mert hogy abból valóban lehet az, hogy az alapvető üzenet eltorzul, vagy egyes embereknek a biztonsága sérülhet, a mentális egészsége sérülhet. Ugye itt azért olyan dolgokról van szó, aminél tényleg tud egy ember sérülni, hogyha nem a megfelelő módon kapcsolódik ezekhez a dolgokhoz, és erre például nagyon jó példa szerintem ami így a BDSM-ről sokaknak eszébe jut, az a szürke 50 árnyalata, és ez a vonal. Tehát itt szerintem egy tökéletes példa arra, hogyha rosszul emeljük át a mainstreambe ennek a szubkultúrának az elemeit, anélkül, hogy a tartalom mögötte lenne, akkor abban emberek sérülhetnek, tehát embereknek a mentális egészségére káros üzenetek kerülhetnek ki így a nagy közönség elé. Úgyhogy persze van egy ilyen kettős érzés az emberben, alapvetően szerintem jó dolog az, hogyha minél több emberhez eljut.
És te konkrétan hogyan kerültél ebbe a közösségbe egyébként? Hogyan találkoztál te először ezzel a kultúrával, és milyen utat jártál be ebben?
Hát az én helyzetem alapvetően azért érdekes, vagy talán rendhagyó, hogy ugyan, amit az előbb mondtam, tehát én alapvetően nem is az, hogy nem volt, nem tudtam magamról, vagy nem foglalkoztam azzal, hogy nekem vannak BDSM-hez kötődő vágyaim, elképzeléseim. Most már tisztában vagyok ezekkel, meg nyilván most is fedezem fel saját magamat, de hogy alapvetően én nem úgy indultam, hogy bennem van egy ilyen feszült, mert hogy nagyon sok emberrel az van, hogy van bennük egy ilyen feszültség, amit lenyomnak saját magukban, és akkor van ez a feszültség, amivel együtt élnek, és akkor nagyon sok negatív érzelem kötődik hozzá, és akkor végre egyszer katarzis, hogy akkor találnak olyan embereket, akik között erről lehet beszélni, meg lehet élni. Ez is tök jó, nálam abszolút nem ez volt. Tehát én azt hittem, hogy nekem alapvetően ehhez semmilyen kötődésem nincsen. Ami számomra mindig fontos volt, hogy olyan emberek között legyek, akik szexuálisan tudatosak, fontos nekik a szexualitás, de emellett emberileg is teljes elfogadással fordulnak egymáshoz. Ez az utóbbi volt egyébként a nagyon fontos, és amikor én megismertem olyan embereket, akik ilyen körökben mozognak, és elhívtak egy-két bulira, akkor én egyből úgy voltam vele, hogy én nagyon szívesen, de hogy nem azért, mert nekem ilyen vágyaim lennének, vagy ilyen ambícióim, hanem szimplán szeretek boldog, kiteljesedett emberek között lenni, akik között teljes elfogadás van. És maga az, hogy belépsz egy közegbe, ahol teljesen úgy érzed, hogy le van véve rólad az a súly, hogy te valamilyen legyél, és hogyha te teljesen normálisan csak ülni akarsz egy székbe, és iszogatni, és beszélgetni, az is tök jó, de hogyha egy felcsatolható műpénisszel és egy lófejjel szeretnél fejen pörögni, amennyiben a környezetedből senkinek nem kellemetlen, ez is tök oké, és nulla előítélet van ezzel szemben. Tehát maga ez a fajta szabadságérzés, ez a fajta elfogadás, ez a biztonság, ahol az emberek nem egy ilyen társadalom által megalkotott prekoncepcióban keresik a helyüket, hanem ténylegesen azt a valójukat élik meg, akik ők igazából. Ez egy nagyon vonzó dolog volt számomra. És amikor ezzel a fajta elfogadással, meg nyitossággal találkoztam, és ebben hosszú távon léteztem, vagy mondjuk pár hónapig léteztem, akkor kezdett el felmerülni bennem is, meg nyilván kísérletezgettem emberekkel, próbáltam ki dolgokat, és akkor kezdett bennem is feljönni egy csomó olyan dolog, amit mondjuk fiatal koromtól kezdve, vagy egész életemben lefolytottam. Vagy mondjuk nem is gondoltam rá soha, hogy érdekel, de onnantól kezdve, hogy láttam és tapasztaltam, elkezdett érdekelni, elkezdtem megszeretni, és saját magamról is sokkal többet tudok már ezen keresztül, és én mondjuk nagyon sajnáltam volna azt, hogyha ezek a hatások kimaradtak volna az életemből, és saját magamat sem ismertem volna meg így. Úgyhogy ezért mondom azt, hogy annak, hogy egy ilyen közösségben létez, ide belép, nem feltétlenül előfeltétele az, hogy te azt gondold magadról, hogy hardcore BDSM-es arc vagy, hanem szimplán csak az, hogy szeress olyan emberek között lenni, akik önmagukat képviselik. Úgyhogy nekem alapvetően egy ilyen irányultságú ambícióm volt, vagy én így kerültem ebbe bele. Most már azért teljesen máshol tart ez a dolog, tehát most már tényleg aktívan részt veszek dolgokban, nagyon tudom, hogy mi az, amit szeretek, nagyon tudom, hogy mi az, ami nálam ilyen hardline, no, vannak preferenciáim, van az, hogy mire vagyok nyitott, mire kevésbé, és minden nap tanulok egyébként valami újat. Tehát, hogy ez egy olyan folyamat, aminek itt sosincs vége, nincs egy ilyen végpontja, hogy na, akkor most én már tudom, hogy én ebben jó vagyok, ezt szeretem, ezt nem szeretem, és hogy kész vagyok, hanem folyamatosan tapasztalsz valami újat, és nagyon fontos az, hogy ahogy emberekkel kapcsolódsz, minden emberrel való kapcsolódásodban te is egy kicsit máshogy éled meg azt, hogy te ki vagy, és te mit szeretsz. Szóval ez egy ilyen végeláthatatlan kis kalantúra, és így mindig kinyílik egy új doboz, hogy váó, ez is tök jó.
Tök érdekes, mert ugye a feminizmussal hasonlítottad össze bizonyos szinten még így az epizód elején, és hogy erről is az jut eszembe, hogy a feminizmus nekem például olyan, ami mindig újabb és újabb dobozokat nyit meg, mindig egy állandó fejlődés. A gyakorlatban Igen. Hogy néz ki ez egyébként? Tehát, hogy konkrétan, ezt most csak azért kérdezem, mert hogy szerintem sokan vagyunk, akik nem tudjuk elképzelni, hogy mondjuk hogyan elmész egy buliba, és csak ott vagy, ezeket a meghívókat egy fekete hollóhoz a postaládádba, vagy Facebook eseményként találod meg?
Mondom, én barátokon keresztül jutottam el ide, úgy, konkrétan úgy, hogy a Freedom Fetish szervezőjével megismerkedtem, és ők meghívtak a buliukra, úgyhogy így kezdődött nekem abszolút ez az egész, de egyébként van Facebook esemény, meg van hirdetve, úgyhogy ezek teljesen full legális események, ahol, hogyha rákeres az ember, akkor megtalálja őket, lehet jegyet venni. Most már lehet, hogy most már a decemberire biztos, hogy elfogytak a jegyek, de hogy majd a következő évre. Úgyhogy ezek ilyen teljesen full legális. Veszel egy jegyet, megnézed, hogy mi a szabályzat az öltözködésre, azt betartod, és eljössz, és megnézed, iszogatsz, beszélgetsz, megismersz embereket, és onnantól kezdve, hogy megismersz embereket, és beszélgetsz emberekkel, és kapcsolatokat építesz, onnantól kezdve meg igazából ez ilyen teljesen természetesen alakul ki szerintem.
És szerintem még, hogyha itt tartunk, hogy így hogyan tovább, és gondolom meg kell különböztetni, mert hogy szerintem sokaknak ez így egybe folyik egy kicsit, hogy nem BDSM buli, egy orgia is egyben, hogyha jól sejtem.
Nem feltétlenül, nem. Nem, tehát én mondjuk például, én annyiban is különbözöm ugye így az átlagtól, hogy mondjuk én soha nem voltam fenn ilyen BDSM társkereső oldalakon, én nem voltam soha swinger klubban, tehát hogy nekem ezek itt teljesen kimaradtak. Én ezeket, tehát mondjuk egy swinger klubot, vagy egy ilyen random orgiát, én nem vonnék be így a BDSM alá. Persze itt is lehetnek orgiák, de hogy alapvetően szerintem nincs ilyen egyenes összefüggés a kettő között.
Uh-huh. Igen, csak szerintem pont azért, mert hogy ez egy ilyen mainstreamtől eltérő kultúra, amiről viszonylag keveset beszéltünk, vagy beszélünk, talán még mindig. Nagyon könnyű ezeket így egybe mosni, hogy így szexel kapcsolatos dolgok.
Abszolút van egy ilyen tévhit szerintem, hogy az összes BDSM buli az egyenlő egy kurva nagy orgiával, ahol belépsz a térbe, és ott mindenki mindenkivel mindent azonnal törvényszerűen csinál, és ezt már csak azért is gondolom, mert amikor először életemben véletlenül elmentem Tel Avivban egy közel-keletig kellett mennem, hogy az életem első BDSM buliába elmenjek, akkor ott én azt hittem, hogy ez ilyen lesz. És nagyon-nagyon megijedtem ettől, és ki akartam menekülni a helyről, hogy úristen, én ezt nem, és hogy aztán semmi ilyesmi nem történt. Az más kérdés, hogy az, hogy nekem mi lett volna véleményem arról, hogy ilyen dolog történik, abban most nem akarok adásban belemenni, de hogy szerintem ez tényleg egy abszolút gyakori tévhit.
Igen, ezt nagyon fontos kiemelni, hogy ez nem ilyen, tehát hogy nem kell soha semmit csinálni. Ugye ennek az a lényege, hogy konszenzus, tehát így a BDSM közösségben például sokkal-sokkal szigorúban veszik azokat a szabályokat, hogy érhetsz hozzá valakihez, hogyan tudsz beleegyezést kérni, nemleges válasz az nemleges válasz, senkire nem erőltetünk semmit. Tehát, hogy ezek a dolgok, amik nyilván alapvetően kellene, hogy legyenek bárhol, ezek itt sokkal-sokkal komolyabban vannak véve. Tehát ez nem azt jelenti, és ez valóban lehet, hogy tényleg egy ilyen mindkét oldalról egy gyakori tévhit, hogy egyrészt, hogyha egy ilyen közösségbe belépsz, akkor neked mindent kell csinálnod. A másik meg, hogy ha egy ilyen közösségbe belépsz, akkor ott mindent csinálhatsz. És ez egyik sem igaz. Mind a két esetre az igaz, hogy azt csinálod, amit te szeretnél, és csak olyat csinálhatsz, amiben minden résztvevő beleegyezett. Tehát a különbség az nem abban van, hogy itt aztán bármit megtehetsz, vagy mindent meg kell tenned. A különbség az, hogy itt, hogyha te kérdezel, hogyha te nyitsz valaki felé, hogyha te elmondod, hogy neked mik a vágyaid, akkor azért semmiféle negatív megkülönböztetés nem fog érni, senki nem fog lehet furán nézni, senki nem fogja azt mondani, hogy úristen, hanem itt ezek a dolgok normalizálva vannak. De ez nem azt jelenti, hogy itt mindent kell, vagy mindent szabad csinálni. Aki eljön egy ilyen rendezvényre, és ő csak szeretne három fröccsöt inni, vagy három kólát inni, és beszélgetni emberekkel, és utána hazamenni, akkor az is egy teljesen valid dolog, tehát hogy ez nem egy ilyen kényszer.
Nekem erről az jut eszembe, van egy olyan társkereső alkalmazás, bár mondtad, hogy te soha nem voltál ilyen appokon, vagy honlapokon, az a neve, hogy Field, és ez eredetileg egy ilyen kinky/BDSM applikációnak indult. Annyi az egésznek a lényege, hogy mindenki, akinek van bármilyen szexuális preferenciája, legyen szó arról, hogy hármas, legyen szó lábfétisről, vagy a kettő között bármi, vagy akár mondjuk az, hogy van Elia szigorúan csak, akkor ezt a profilján elmondja, és hogy az emberek így ennek tudatában tudnak kapcsolódni, és nekem az a tapasztalatom, hogy ezen az oldalon az emberek sokkal őszintébbek, sokkal kevésbé van egy olyan játszma, mint mondjuk a Hinge-en, vagy a Tinder-en, vagy a Bumble-en, vagy még sorolhatnám, hogy kevésbé van az, hogy így valaki eltitkolja, hogy valamilyen fétise van, és a harmadik randin egy ilyen nagyon kínos aktusban derül ki, hanem hogy így első ránézésről. Viszont közben a Field mindemellett mostanra már egy ilyen abszolút, nem mondanám, hogy mainstream társkereső alkalmazássá vált, most már gyakorlatilag ugyanarra a szintre fog kerülni szerintem hamarosan, mint mondjuk a Tinder, vagy a Hinge, vagy a Bumble.
De mondjuk végül is mindenkinek van valamilyen szexuális preferenciája.
Ez így van.
Alap esetben, nem?
Abszolút, abszolút. Csak hogy így, bennem felmerül időnként, hogy az, hogy ezt olyan emberek is használni fogják, vagy használják, akik csak azért használják, mert hogy már kifogytak a lájkokból a Hinge-en, vagy mindenkit megnéztek az 5 kilométeres körzetükben, hogy ez probléma, hogyha így felhígul egy ilyen közösség, akár online, akár élőben probléma lenne. Például az, hogyha most hirtelen megrohannák a kíváncsi emberek ezeket a bulikat, csak kólát iszogatni?
Ez egy dologtól függ, hogy milyen hozzáállással teszik ezt. Tehát én amikor még annak én képzőművészeti suliba jártam középiskolában, és akkor ott volt olyan a nyílt napon, hogy jöttek olyan emberek, akik így beültek az órára, és így azon rögtünk, hogy olyan érzésünk van, mintha egy ilyen National Geographic filmben lennénk, hogy itt látható a művész természetes környezetében. Na nyilván ezt senki sem szeretné, tehát hogy ez alapvetően azt a biztonságérzetet veszi el az emberektől, ami miatt egy ilyen elfogadó közösségben vannak. Tehát, hogy az, hogy katasztrófa turistáskodni, nem is tudom, mi erre a jó szó, tényleg ilyen David Attenborough filmeket nézni járnak emberek ilyen közösségben, semmiképpen sem jó szerintem. Nyilvánvalóan itt kell egy érdeklődés, és az a fajta hozzáállás, hogy ténylegesen én azért megyek oda, mert én nyitni szeretnék egy ilyen közösség felé. És előtte nekem el kell döntenem azt fejben, hogy én az összes előítéletemet és az összes konvencionális társadalmi elképzelésem, vagy társadalom által meghatározott konvencionális elképzelésemet azt így otthon hagyom, azt így leteszem, és én ezeket nem viszem be ebbe a térbe. Tehát, hogyha ott van egy ember fétisszuszban, vagy ott van egy ember meztelenül, vagy ott van egy ember bármiben, amiben ő éppen ott meg akart jelenni, és nekem az diszkomfortos, vagy én úgy érzem, hogy én ezt így nem tudnám nem megbámulni, vagy nem tudnék hozzá úgy olyan természetesen közeledni, olyan természetesen kommunikálni ezzel az emberrel, mint hogyha a tetőtől talpig fel lenne öltözve, akkor ott azt magamba el kell döntenem, hogy jó, akkor én erre nem állok készen, és akkor majd, amikor mentálisan eljutok arra a szintre, hogy teljesen tök mindegy, hogy ki miben van, hogy néz ki és mit csinál, ugyanúgy tudok vele viselkedni, ahogy egy normális emberrel, hiszen ő egy normális átlagos ember, tehát amíg erre a szintre mondjuk nem jutunk el, addig nem ajánlanám, hogy valaki így elmenjen, tényleg csak azért, hogy nézem másokat, mint hát nem is tudom, cirkuszi majmokat, hogy igen, tehát hogy az semmiképpen, úgyhogy persze, tehát hogy abszolút mindenkinek való ez, viszont ehhez az kell, hogy ez az ember mentálisan és lelkileg eljusson egy olyan érettségi szintre, ami ahhoz kell, hogy,
plusz, hát szerintem
hogy tudjam
ez egy ilyen
kapcsolódni.
Bocsánat, hogy plusz szerintem ez egy ilyen konszenzus, vagy egy ilyen íratlan szabály, kvázi, hogy nem az, hogy ami ott történik, ott marad, hanem hogy nem csinálsz belőle nevetségtárgyát, mondjuk ezeken a falakon kívül. Ahogy mondjuk a dating appeken is, hogyha valakit ott látsz, akkor azt nem viszed ki a külvilágba, és kezdesz el ezzel viccelődni, nem tudom. Tehát, hogy komolyan veszed kívül és belül is, és ezeket a határokat megtartod. Viszont ezzel kapcsolatban bennem felmerül, és bocsánat, hogyha dominálom itt a beszélgetést, hogy...
Semmi baj.
Pun intended. De hogy felmerül bennem, hogy mennyire szégyen szerinted még mindig ez, mennyire kapcsolódik a BDSM-hez egy társadalmi elítélés?
Ez azért érdekes kérdés, mert, és azért nem tudom szerintem ezt objektíven megválaszolni, mert hogy én ugye a társadalomnak egy olyan részéhez tartozom, aki előtte is úgymond burokban élt, tehát hogy nekem egy nyitott, értelmes, elfogadó, tudatos, liberális, társadalmi funkciókat tekintve liberális gondolkodású társaságom volt előtte is, tehát hogy én nem léteztem egy olyan közegben, ami, ahol esetleg felmerülhet tényleg az, hogy hú, de ciki, ha valaki mondjuk ezt vagy azt szereti, vagy hogy lehet így felöltözni, tiszta a gáz, vagy ki van mindene. Tehát, hogy nem, tehát ezek az ilyen nagyon mély konzervatív, elmaradott dolgok, ezek nekem így nem jelentek meg a hétköznapokban, de el tudom képzelni, hogy a magyar társadalomban van ilyen, tehát hogy abszolút el tudom képzelni, hogy vannak olyan emberek, akik mondjuk azt mondják, hogy mit tudom én, úristen, láfét is, hú, de undorító, ez biztos valami beteg dolog, vagy nem tudom, tehát hogy biztos, hogy vannak ilyenek, mert vannak homofóbok is, akik szerint az undorító, hogy két azonos nemű ember közeledik egymáshoz, meg vannak transzfóbok, tehát hogy biztos vagyok benne, hogy ha alapvetően emberek identitását vagy szexuális identitását elfogadni is nehéz sokaknak, akkor biztos vagyok benne, hogy eltérő szexuális vágyakat is nehéz, tehát hogy biztos vagy van szégyen. Alapvetően én azt gondolom, hogy a saját tapasztalataim alapján, hogy a legtöbb ember, felnőtt embernek a gondolkodása erről nagyon nyitott. Tehát, hogy én azt még sosem láttam a gyakorlatban a saját környezetemben megtörténni, hogy mondjuk valaki, mit tudom én, látta, hogy benne vagyok ebbe a dokumentumfilmbe, és ez az ilyen, fú, basszus, hát ez nagyon durva, hogy valami mindenkinek ez ilyen tök természetes volt, tehát akik mondjuk így rám írtak Instagramon, vagy egyéb social media platformokon, vagy mondjuk, mit tudom én, egy volt kollégám, aki, jaj, láttalak ebbe a film, tehát hogy senkiben nem volt egy ilyen fura érzés, vagy egy ilyen diszkomfort, hanem ez egy ilyen tök jó, tök, tehát hogy egy teljesen normálisan felfogott, teljesen evidenciaként felfogott dolog. Amit én nagyon károsnak tartok, és szerintem ez viszont gyakoribb, az a fajta kink-shaming, és ez egy ilyen internalizált dolog is, tehát az emberek saját magukkal szemben is csinálják, ami egy ilyen nem tudatosított. Tehát amikor mondjuk egy ilyen random irodai beszélgetésben nekem így konkrétan volt ilyen eset, hogy pont azt hiszem, hogy a lábfét is volt a téma, és hogy valamiről beszélgettünk, és akkor valakinek a cipőjét akarta eladni Facebookon, és akkor ezzel kapcsolatban elindult egy ilyen viccelődés ezzel, hogy hát eladod valakinek, vannak emberek, akik csak azért fizetnek, hogy megnyalhassák. És akkor így nyilván ez értelmes emberek között zajlott, akik közül, ha valakinek konkrétan azt mondod, hogy de figyelj, nekem van egy ilyen fétis, amikor azt mondja, hogy ja, hát persze, tök oké, csak hogy mivel nem mindennapos ez, ezért egy kicsit van egy ilyen éle, egy kicsit így lehet vele viccelődni, és lehet, hogy ezt abban a szituációban úgy éljük meg, hogy ebben semmi durva nincs, mert hát, hogy alapból nyilván elfogadjuk, ez kicsit olyan, mint a homofób poénok, hogy buzie vagy, tehát, hogy ez a kategória, ami nyilván ilyen ostoba poén, amit senki nem gondol komolyan, mert hogyha megkérdezed, azt mondja, hogy természetesen nem vagyok homofób, de hogy ott van poén szinten, és azok az emberek, akiknek mondjuk van egy elfojtott, vagyis hát egy olyan vágyuk, vagy egy olyan orientációjuk, amit ez pont érint, akkor ez egy nagyon durva elfojtást eredményezhet. És a BDSM-mel kapcsolatban szerintem nagyon sok ilyen van. A kinkekkel kapcsolatban, a szubdinamikával kapcsolatban nagyon sok ilyen van, amit így poén szinten alkalmazunk, és valahogy így internalizáljuk ezt a gondolatot, hogy hát jó vicc, persze, de hogy azért ez valahogy mégsem oké. Úgyhogy erre szerintem nagyon fontos odafigyelni.
Uh-huh. Mi egyébként a közösségi médiáról ismerjük a munkásságodat, ahogy szerintem a legtöbb ember, aki ezt az epizódot hallgatni fogja, az onnan fog már ismerni téged. És itt nagyon sokszor írsz egyrészt a női testről és a szexualitásról, de másrészt leginkább annak az átpolitizáltságáról, legalábbis az én értelmezésemben. És a BDSM az szerintem ilyen szempontból is elég specifikus megélése nem is csak a vágyaknak, hanem a nemi szerepeknek is.
Én azt gondolom, hogy ahogy a mindennapi életünk és a társas megélésünknek minden felületén ott vannak azok a nemi sztereotípiek, amiket mi gyermekkortól hozunk magunkkal és tanuljuk, és belénk vannak kódolva, és úgy, ahogy nem lehet mondjuk egy munkahelyi szituációt értelmezni anélkül, hogy átgondolnánk, hogy ott a nemeknek az eltérő szocializációjának és az előítéleteknek milyen szerepe van, úgy nyilván a szexualitásban és ezáltal, és hát nem csak a szexualitásban, de az emberi kapcsolódás minden szintjén, és ezáltal a BDSM-ben is ott vannak ezek. Ami szerintem, itt két fontos dolog van szerintem, az egyik az, hogy itt nagyon nagy különbség az, hogy ahhoz, hogy egy BDSM dinamikában tudj létezni, itt most elsősorban a dominanciára épülő dinamikákra gondolok, ott nagyon fontos a felelősségvállalás, amihez kell egyfajta önismeret, és egy egyenlő gondolkodás arról, hogy hogyan viszonyulsz a másikhoz. Tehát, hogy ha alapvetően van valamilyen előítéleted, van valamilyen diszkriminatív elképzelésed a nemi szerepekkel kapcsolatban, akkor az ki fog ütközni ezen a platformon, és az nagyon káros következményekkel járhat. Ezért ezek nem, tehát, hogy itt nincs az, mint mondjuk a vanilla szexben, mondjuk, hogy ha random hazamész valakivel egy buliból, és ott vannak ilyen alapvető dinamikák, amik ugye átgondolatlanul jelen vannak, hogy mit tudom én, a férfi a dominánsabb, vagy adott esetben még mondjuk rá is nyúl a torkodra, anélkül, hogy megkérdezné, vagy tehát ilyeneket hallani azért. Tehát, hogy itt ebben a közösségben ez a fajta meggondolatlanság, ez a fajta átgondolatlan hozzáállás a szexualitáshoz, hozzáállás az emberek kapcsolódásához, ez nem megengedett. És bizonyos módon itt társadalmi értelemben szankcionált is. Tehát, hogyha valaki mondjuk lekezelően beszél a partnerében anélkül, hogy ez egy konszenzusos dolog, ha valaki kérés nélkül érint meg valakit, ha valaki diszkriminatívan bárik valakivel. Ha mondjuk valaki szexualizálja egy nő testét, mert hogy itt azért látjuk egymás testét nagyon sokszor. Ha valaki tárgyasítja egy nő testét. Ezek a dolgok, ezek azt mondják maguk után, hogy a közösség kidob magából. És amikor egy BDSM játékon, egy szubdom dinamikában működsz a partnereddel, tök mindegy, hogy ki a dom, ki a szub, ott annak az alapja az a nagyon mély tisztelet és a másik elfogadása. És hogyha ez a tisztelet, ez nincs ott, mondjuk pont azért, mert valamilyen nemi szerepekből adódó hozott rossz mintája van valakinek, akkor az egész dinamika nem lesz biztonságos, nem fog jól működni, és ezt a partner érezni fogja, és ebből ő szerintem ki fog szállni, vagy a környezet fog érezni, de hogy nem lehet ezt úgy működtetni, hogy egy ilyen mély tisztelet és törődés a másik ember iránt, az nincs ott a háttérben. Úgyhogy emiatt szerintem itt sokkal tudatosabbak az emberek ezzel kapcsolatban. A másik, ami nagyon jó szerintem, hogy nagyon sok olyan feszültség van bennünk, ami ezekből a nemi szerepekből adódik. És szerintem a BDSM egy tök jó tér arra, hogyha ismerjük magunkat, és tudjuk, hogy mi az, amit szeretnénk dolgozni, akkor itt egy terápiás, kvázi terápiás keretek között az ebből adódó feszültségeket ki tudjuk élni, az ebből adódó feszültségeket le tudjuk vezetni, és tudjunk gyógyulni. Tehát nekem például nagyon sok olyan sessionöm volt, ami nem mondom, hogy nagyon sok volt, egy-két olyan sessionöm, ami után tényleg egy ilyen fél órát bőgtem ott a partneremmel, és ez a sok traumából, főleg nemi szerepekkel kapcsolatos traumából adódó feszültség feljött bennem, és nagyon sokat gyógyított. Úgyhogy ez minden szempontból szerintem pozitívan hat ezekre a társadalmi konstrukciókra, tehát hogyha azt beviszed egy ilyen térbe, és ott látod, hogy működnek az emberek, és jobban megismered saját magad, akkor egy egészségesebb emberként fogsz szerintem sok esetben kijönni.
Tehát akkor azt egyébként lehet mondani, hogy mármint most a te szemszögedből, mert nyilván most azt halljuk, hogy a BDSM az mondjuk képes forradalmasítani a nemi szerepeket? És itt most például gondolhatok arra, hogyha valamilyen szexuális tevékenységről beszélünk, hogy mondjuk tök jól meg tudja mutatni azt, hogy lehet valaki akkor is nőies, jelentsen ez is bármit, hogyha amúgy a szexben dominálni szeret, vagy hogy lehet valaki akkor is férfias, hogyha arra vágyik, hogy dominálják őt. Van egy ilyen éle ennek, hogy gyakorlatilag vagy eltűnnek benne a nemi szerepek, a társadalom által konstruált nemi szerepek, vagy mondjuk forradalmasítani lehet ezeket?
Én azt gondolom, hogy lehet ezek által okozott sebeket gyógyítani ezzel, igen. Az, hogy most ténylegesen a hétköznapi működést lehet-e forradalmasítani, talán igen, de ezt őszintén szóval nem tudom megmondani, az biztos, hogy ebben a térben meg lehet azt tapasztalni, hogy milyen az, amikor ezek nincsenek ott. És biztos vagyok benne, hogy ez valamilyen szinten utána a hétköznapi működésre is vissza tud hatni, ha az ember tudatos és ténylegesen elgondolja, hogy akkor itt most milyen folyamatok zajlanak bennem, mert hogy én alapvetően egyébként inkább domináns vagyok, ez most egy kicsit too much information, de fontos a sztori szempontjából, hogy amikor én először férfi partnert domináltam, és utána kiléptünk egy hétköznapi térbe, én először, tehát az első ilyen után én sokat gondolkodtam azon, hogy az emberi kapcsolatunkban ez fog-e bármilyen nem tudatos, de hogy mondjuk egy tudatalatti ilyen változást eredményezni, hogy máshogy fogunk-e viszonyulni egymáshoz. És az volt a tapasztalatom, hogy abszolút nem. Tehát, hogy nem változik meg az, ahogy a másik emberre tekintesz, azáltal, hogy egy ilyen BDSM dinamikából milyen szerepet vállal. És akkor, hogyha viszont, mondjuk én érzékelem azt, hogy nyilván nem attól férfi egy férfi, hogy domináns, de hogy ténylegesen egy szubmisszív férfi partner is ugyanúgy férfi marad a szemedben, bármit is jelentsen ez, ugye. Tehát, hogy abszolút nem viszonyulsz hozzá effektíve másképp, nem tisztelet kevésbé, nem semmilyen ilyen félrement patriarchális elképzelés így nem omlik össze az agyadban, hogy akkor ő nem ugyanaz az ember többé, mert ez megtörtént. Tehát, hogyha ez nincs, akkor utána el lehet gondolkodni azon, hogy akkor ténylegesen ezek a szerepfelosztások, amiket amúgy minden nap eljátszunk, és mondjuk még a vanilla szexben is eljátszunk, az amúgy miről szólnak, mi értelme van. Tehát, hogy az emberi értékünket biztos, hogy nem befolyásolja, mert én látok embereket olyan szituációkban, akár most itt beszélhetünk kinkekről, akármiről, látok embereket olyan szituációkban, ami abszolút ellen, tehát szembe megy ezzel, hogy mitől tiszteletre mértő egy ember, és mégis ugyanazt a tiszteletet mutatom felé. Tehát akkor itt valószínűleg hosszú távon egy kicsit, hogyha az ember tudatos ezzel kapcsolatban, akkor igen, itt a nemi szerepekről alkotott elképzeléseket át lehet egy kicsit gondolni.
Én arról akartalak kérdezni, hogy mi a helyzet a szexel való kapcsolattal, mert ahogy így beszélsz róla, úgy hangzik, hogy ilyen értelemben a szex terápia, egy gondolkozás folyamata sokkal több, mint a szex egy ilyen mindennapi formában, ami szerintem fizikai igényként tekintenek rá nagyon sokan, vannak akik mondjuk alanyi jogként, ami ugye problémás, de hogy,
igen,
de hogy semmiképpen nem, szerintem a szexet mindennapi értelemben nem egy olyan dolognak tartjuk, amivel dolgozunk önmagunkon. Míg ahogy te beszélsz róla, vagy a világról alkotott képünkön, míg ahogy te beszélsz róla, ez egy ilyen sokkal nagyobb gondolkozási folyamat részének tűnik, egy olyan folyamatnak, amiben a gondolkozásnak nagyon nagy szerepe van. Mennyiben változott az, hogy hogyan szexelsz egyébként, hogyha ez nem túl indiszkrét kérdés? És most nyilván nem arra gondolok, hogy így felül, vagy alul, vagy ilyesmi.
De akkor hoztam egy videót.
Nem.
Én itt most inkább a BDSM dinamikákról, meg a játékokról beszéltem. Tehát, hogy a szex az... tehát, hogy az én életemben is rengeteg vanilla szex van a hétköznapokban. A BDSM játékok azok egy kicsit ilyen mentálisan más térben történnek, ott teljesen más szabályrendszer működik. Én alapvetően mindig azt szerettem a szexben, hogyha ember és ember kapcsolódásáról van szó, én ezt azelőtt is így gondoltam, mielőtt bármi közöm lett volna a BDSM-hez. Egyenrangú felek kapcsolódásáról van szó. Talán azt el tudom mondani, hogy tudatosabban szexelek, de alapvetően ez azért nem feltétlenül igaz, mert előtte is én igyekeztem tudatos lenni ezzel kapcsolatban. Tehát én itt most inkább a szubdom dinamikákról, a BDSM-ről, mint olyanról, és erről a térről beszéltem. Hát az lenne az ideális, hogyha mindenki számára a szex az egy emberi kapcsolódási forma lenne. Talán az az változott, hogy annyiban tekintek másként a szexre, hogy nem választom el a szexet olyan élesen minden más emberi kapcsolódástól. Tehát, hogy a szex az egy formája két ember kapcsolódásának, és ugyanúgy, mint ahogy a kézfogás. Tehát, hogy vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy mondjuk a szex az egy ilyen nagyon-nagyon ilyen szent és elvont, és nagyon külön térben létező dolog, és hogy az mondjuk egy nagyon exkluzív. Én is azt mondom, hogy fontos, hogy ez egy kölcsönösen jó megélés legyen a felek között, és mindenki úgy csinálja, és annyi emberrel, ahogy szeretné, de hogy nem mondom azt, hogy van a kapcsolódás többi formája, meg van a szex, hanem az is csak egy ezek közül. És mondjuk az, hogy a szexben mi történik, amellett ugyanolyan fontos, hogy egyébként azon kívül mi történik. Tehát, hogy hogyan beszélek a másikkal, hogy mennyire érzi magát biztonságban a másik mellettem, hogy mennyire tudok vele egy jót beszélgetni, tehát hogy a szex az nem egy ilyen elkülönített dolog, és akkor mondjuk vannak azok az emberek, akik mondjuk úgy állnak a szexhez, hogy jó, tök mindegy, csak elmegyek egy buliba, valakit hazaviszek, valami lesz. Ez a fajta hozzáállás a szexhez, ez nekem most már egy kicsit így idegen talán. De ettől függetlenül tök oké, ha valakinek alkalmi kalandjai vannak, meg nyilván nálunk is rengetegen vannak, akik teljesen nyitottak, és nincs azzal a probléma, ha valakinek sok partnere van, sőt, csak hogy az alapvetően mindig egy ilyen kapcsolódási forma legyen. És ez szerintem mondjuk egy olyan üzenet, ami BDSM ide vagy oda, így mindenki életében fontos lenne, hogy így megjelenjen, hogy nem tárgyasítjuk a másikat, hanem egy másik emberrel vagyunk, és fontos, hogy ez az ember hogy érzi magát velünk.
Nekem ez pont egy kicsit ellentmondásos, és arra foglak megkérni, hogy segíts ezt az ellentmondást bennem lerombolni, hogy egyrészt ugye nagyon sokszor elhangzik, és tök legitim, hogy nagyon fontos elem a BDSM-nek, hogy ne tárgyasítsuk a másikat, de közben meg ugye így a megélésnek úgy tűnik, a nagyon nagy része az a testen keresztül történik. Lehet, hogy az csak egy eszköz, de hogy mégis nagyon fontos eleme a test, az öltözködés, az, hogy vagy ott. És hogy ez mennyire, ez feministaként, vagy akár nem feministaként, mennyire egy ellentmondás neked, hogy itt benne van az, hogy egy feminista akcióként lehet így a BDSM-re tekinteni, hogy végül is azzal oldja fel a testnek a tárgyasítását, hogy így eléggé mindenki ott akár szabadon tárgyasíthatja magát úgy, ahogy szeretné, vagy hogy erről egyáltalán nincsen szó, nem tudom, hogy mennyire érthető, mivel hogy ez bennem is egy dilemma.
Az én definícióim szerint tárgyasítás az, amikor egy emberi lényt tárgyként érzékelünk, eszközként érzékelünk, tehát nem őt, mint embert, nem mint ember gondolunk rá, nem mint egy érző lény, egy velünk egyenragú érző lény, akinek az érzései, megélései fontosak, hanem egy eszközként, aminek gyakorlatilag a tudata, a mentális állapota, az érzései, azok nekünk teljesen tök mindegy, hogy mi zajlik benne, számunkra ez nem fontos, és ettől elvonatkoztatunk, és őt használjuk. Tehát szerintem ez a tárgyasításnak a definíciója.
Abszolút a használás.
Tehát az, hogy kihasználjuk a másikat. Na most szerintem ez itt nincs jelen. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy emberek konszenzusosan, közös megegyezés alapján olyan dolgokat csinálnak egymásra folyamatosan figyelve közben, ami a másiknak is jó. Onnantól kezdve, hogy ez nem erről szól, ott már valami nagyon másról beszélünk. Annak már úgy nagyjából a BDSM-hez semmi köze nincs, ott egy büntetőjogi kategóriáról beszélünk. Tehát, hogy itt ilyenről szerintem nincsen szó. Az, hogy fizikai síkon történnek dolgok, az nem azt jelenti, hogy a másik érzéseit, a lelki dolgokat, a megélést, azt így kívül hagyjuk ezen. Pontosan ez a legfontosabb része, hogy milyen hormonok szabadulnak fel az agyadba, hogy milyen érzések szabadulnak fel benned, hogy hogyan kapcsolódsz a másikhoz ezáltal. Ugye nyilván egy szubdom dinamika, ahol van egy egymásra utaltság, hogy sokkal-sokkal szorosabb az érzelmi kapcsolódás is a felek között, mert hogy sokkal jobban kell a másikra figyelned, hogy ő hogyan érzi magát, sokkal jobban rá kell hangolódnod mindkét oldalon, sokkal nagyobb felelősséget vállalsz mindkét oldalon. És hogyha tárgyasítom a másikat, és nincs ez az érzelmi kapocs ott a két fél között, akkor ennek szerintem borzasztó következményei lehetnek. És az első perctől nem érződik szerintem egészségesnek. Úgyhogy ez egy alapfeltétel. Szerintem ezt nem lehet úgy csinálni, hogy tárgyasítom a másikat. Mert onnantól kezdve, akkor miről beszélünk? Akkor nem együtt csinálunk valamit, hanem én csinálok valamit egy másik emberrel, ami, megint mondom, a BDSM esetében büntetőjogi kategória, hiszen itt konkrét olyan fizikai tevékenységek történnek az emberek között, amik adott esetben, hogyha ez nem konszenzusos, akkor erőszak kategóriába tartoznak. Tehát itt a konszenzus és az, hogy mindkét félnek a megélésére folyamatosan figyeljünk, az egy ilyen alapvetés. Nem tudom, hogy ezzel megválaszoltam-e a
kérdésre. Abszolút, igen. Igen.
És nekem egy ilyen legutolsó kis rövid kérdésem lenne még, hogy nyilván senkit nem akarunk arra rávenni, hogy egy BDSM buliba elmenjen, vagy hogy csatlakozzon egy ilyen közösséghez, de arra szeretnénk mindenkit rávenni, hogy megélje a saját vágyait, és hogy megélje azt, hogy ő milyen. Szerinted milyen előnyei vannak annak, hogy te felfedezted önmagadban ezt?
Hát ennek egy aspektusa nyilván az, hogy szexuálisan jobban ki tudok teljesedni, mert hogy nyilván ennek van egy szexuális vonatkozása. Ami, ahogy én ezt meg tudnám fogalmazni, hogy mi az, amiben nekem ez nagyon sokat adott, önismereti szinten, hogy önazonosabb vagyok. Tehát, hogy nincsenek, úgy érzem, hogy egyre kevésbé vannak, mert nyilván mindenki folyamatosan fedezi fel magát, egyre kevésbé vannak a személyiségemnek, meg az én belső világomnak olyan részei, amikkel van egy belső konfliktusom, tehát amiket lenyomok magamban, amikről nem merek beszélni. És ez a fajta őszinteség saját magaddal, ami egyébként marha nehéz tud lenni. Tehát eljutni odáig, hogy te ki tud mondani, hogy benned van ez vagy az a dolog, és bevállalni azt a konfliktusos érzést, hogy egyébként nem vagy biztos abban, hogy ez így, meg hogy lesz tökéletes, meg hogy ez ellentétes azzal, amit te magadról gondoltál, de mégis ott van. És ezt a fajta konfliktusos érzelmet feldolgozni magadba, és őszinte lenni saját magaddal, mert a nap végén itt tényleg az van, hogy saját magaddal kell őszintének lenned. És az, hogy erre képes vagyok egyre inkább, és plusz az, hogy van egy olyan támogató közösség körülöttem, aki ebbe segít, az, hogy hogyan tudom elfogadni magam a hétköznapokban is, abban nagyon-nagyon radikális változást jelentett. És minden érzésemhez és minden gondolatomhoz próbálok ezzel az elfogadással fordulni, nem csak a BDSM irányultságú dolgokhoz. És amikor önazonosak tudunk lenni, és azt tudjuk mondani a személyiségünk egy részére, hogy jaj, mi van, ha meg tudják, és akkor jön a következő gondolat, hogy tulajdonképpen mi van? Hát ez egy teljesen normális, okés dolog. És amikor ezt ilyen gyorsan tudunk váltani, és tényleg azt érezni, hogy saját magunkat elfogadjuk, és onnantól kezdve teljesen tök mindegy, hogy ki mit gondol, ez egy borzasztó jó érzés. Szóval ezt szeretném, ha mindenki meg tudná élni.
És hát ez egy nagyon szép záró mondat volt, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és nagyon ajánljuk nem a BDSM-et, hanem a közösségi média felületeidet mindenkinek, akinek felkeltette az érdeklődését.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
De persze a BDSM-et is, annak, akinek felkeltette az érdeklődését.
Ez volt a Vénusz Projekt Podcast
Solti Hannával
és Rutai Lilivel.
Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében, hogy többekhez eljussunk, és kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.